Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! A Börtönben voltam, és felkerestetek című börtönkurzióról szóló műsorunkat hallgatják itt a Mária Rádióban. Kovács János vagyok, az adás szerkesztő műsorvezetője. A műsor célja, hogy bemutassa a börtönekbe zajló kurziós misszió életét, hogy ráébresszen minket, hogy Isten nem teremt selejtet, hogy a fogvatartottak nem azonosak bűneikkel, hogy sok honfitársunknak csak a rossz és a még rosszabb között van lehetősége választani, hogy a bűn a szeretet hiánybetegsége. Beszámolunk a csodákról, melyek nap mint nap megtörténnek a rácsok mögött. A börtönökben működő Szentlélek munkáját mutatjuk be, a misszióban résztvevő papok, lelkészek, önkéntesek, megtért fogvatartottak és a büntetés végrehajtásban dolgozó szakemberek szemszögéből. A műsor minden negyedik szerdán 21:05-kor kezdődik és 40 percig tart. Várom Önöket a készülékek elé. Köszöntöm a kedves hallgatóinkat! Ma 2022. március 30-a van. Különös időket élünk mostanában. Épp, hogy kezd lecsengeni a pandémia 5. hulláma, fenyegető rémként nehezedik ránk egy világégés lehetősége. Kedves hallgatói, ne szűnjünk meg imádkozni a békéért. Hatalmas erő van a rózsafüzér imádságban, amit ma a történelemben már megtapasztalhattunk. Több múlik rajtunk, mint gondolnánk. Ezért kérek mindenkit a rácsok mindkét oldalán, tartson ki a békéért való imádkozásban. Közben a nagy közepén már inkább a vége felé tartunk. A börtönökben továbbra sem tudunk bejárni, de azért az élet nem áll le. A börtönkurziós közösség új titkárságot választott, mivel a réginek lejárt a mandátuma. Épp ezért a mai nap debreceni Csaba testvérünkkel készített interjút fogom bejátszani. Csaba lett az új vezetője a közösségnek, akit mi koordinátornak nevezünk, mivel nem vagyunk egy mereven, vertikálisan működő szervezet. Elmondja a vízióját, milyennek képzeli a közösség jövőjét és fejlődését. Azután Boros Lajos elmélkedését hallhatjuk, amit mindig nagy örömmel illesztek az adásban. Már ez a kínálaton, fogadják szeretettel. These mist-covered mountains are all now for me. The home is the Kedves hallgatóink, beszélgető partnerem Debreceni Csaba, a börtönkurziós közösség újonnan választott koordinátora. Csaba, néhány mondatban beszélj, légy szíves magadról.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Debreceni Csaba vagyok, egyeki, nagy családos, kurzillista, villamosmérnök, borász. Feleségemmel és 6 gyerekemmel élünk egyeken. Görögkatolikusok vagyunk, és hogy szokták ezt mondani, hogy a kurzió megfertőzött bennünket?
Mindjárt onnan jöttünk a börtönkurzióba, és hogy jött ez a börtön? Milyen indítatásból jelentkezte arra, hogy most börtönmisszionárius leszel?
Ez egy nagyon jó kérdés, és amikor jöttem ide az interjúra, akkor ezen gondolkoztam, hogy fogalmam sincs, hogy keveredtem a börtönbe. Azt tudom, hogy 2013-ban dolgoztunk azon, hogy Fejér megyébe újraindítsuk a kurziót. És Mária Pócsi csapatra épült, az egyeki kommandó indította el, És hogy hogy keveredtünk Baracskára, nem tudom, de valahogy egyszer csak ott voltunk, és megtartottuk az első kurziót Baracskán, és aztán az SDG-be református testvéreknél voltam szolgálni, és ott beszéltem a börtönkurzióról is, mondtam, hogy jó lenne, ha ők is beszállnának, és először nem volt egyértelműen pozitív a fogadtatás, de aztán hála Istennek beszálltak, és azóta együtt csináljuk, és együtt toljuk a börtönkúzió szekeret.
Hányszor szolgáltál börtönben?
Azt nem tudom, háromszor, négyszer talán. Szolgáltam Baracskán, szolgáltam Újhelyben, Sátorai Újhelyben, talán négyszer összesen.
És téged is megfogott ez a varázs, amit ott érez az ember, amikor ezektől a fiúktól olyan szeretetet kap, amire nem is számított talán soha az életében.
Nagyon megfogott pont ez a... Mikor kérdezik, hogy miért csináljuk az egészet, és akkor nehéz megfogalmazni, és de jól mondtad ezt a szót, hogy varázs. Tehát van valami olyan bent, ami jó lenne, ha kint is lenne. Én nekem az volt a tapasztalatom, hogy egy olyan őszinte világ bent, ahol nem lehet villantani. Tehát azonnal leveszik a srácok abba az ingerszegény környezetbe, olyan csápjaik, receptoraik vannak, hogy azonnal észreveszik, hogy te most játszol. Megjátszod magad, és nem azt adod, ami vagy. És ott ez nem működik. És olyan jó lenne, ha ez a szabadlábi életben is működne.
Így van. Láttad, hogy hogy működtünk így 2015-től. Tulajdonképpen akkor volt az első börtönkúrió sátor a Jóújhelyen. 14-ben volt az első. 15-ben már én volt a második. Igen. És láttad, hogy az ottani, az akkori vezetés milyen gyermekbetegségekben szenvedett. Sok mindent kinőttünk. Te mit fogsz változtatni a dolgokon? Van valami víziód, hogy fogod, milyen irányba fogod továbbvinni ezt a közösséget?
Isten bocsássa meg nekik, hogy engem választottak, hogy Ferenc pápát idézzem. Igazándiból ilyen nagy, grandiózus elképzeléseim, terveim nincsenek. Nem volt kortesbeszéd, nem volt, hogy ismertettem, hogy én mit szeretnék csinálni. Azt tudom, hogy a kurziós létünknek az alapja a kis csoport, az imádkozó kis közösség, és nekem fix a ideám, hogy a vezetésnek ebben példát kell mutatni. És a börtönkurzió titkárságából szeretnék egy imádkozó kis csoportot összekovácsolni, aki nem összejön megbeszélni a teendőket, hanem összejön közösen imádkozni, hordozni egymásnak a örömeit és terheit, és mellesleg, vagy nem mellesleg, a börtönkúzió ügyét is tovább lendíteni. Ez az egyik, ami ilyen talán pici változtatás a korábbiakhoz képest. A másik, ami már létre is jött, meg is valósult, hogy nem egy személyi vezetés van, tehát mondtad, hogy én lettem a koordinátora, de igazándiból egy triumvirátust választotta a közösség, amiben Tóth Viki lelkészasszony van benne Abaújvárról, illetve Paróczi Tamás szintén, és jó magam. Az, hogy én lettem ebből a háromból a egyenlők között az egyenlőbb, az csak azért lett, hogy legyen arca a történetnek, olyan arca, amilyen, de ez van.
Van egy pár új szereplő is a titkárságban. Le vannak osztva feladatok, hogy kinek mi a felelősségi köre?
Most van folyamatban egy ilyen feladatkiosztós megbeszélés. Első részén vagyunk túl, múlt héten szerdán volt az első ilyen titkársági ülésünk személyes részvétellel. Összeszedtük rengeteg anyagot, ami rendelkezésünkre állt, Excel táblák. Ez már régóta húzódó folyamat, és most látjuk azt, hogy van erre lehetőség, hogy ezeket a feladatokat kiosszuk felelősöknek, legyen hozzá határidőszabva. És mivel jelenleg nem lehet bemenni a börtönökbe, kihasználjuk az időt, és ezekkel a dolgokkal foglalkozunk.
Mindig probléma volt, hogy a munkatársak túl sokan vannak idézőjelben, mert látod, volt 130 ember, jelentkeznek munkára, és nagyon kevés embernek tudtunk munkát adni. Még akkor a vírus előtt időben is. Van-e arra tervet, hogy minél több embert behívni dolgozni, mert akkor el fognak tűnni a rendszerbe, hogyha nem tudnak bejönni dolgozni. Hogy nem mindig ugyanazokkal dolgozzanak, mindig ugyanazok, hanem tényleg egy szélesebb kört bevonni. Ez az első kérdésem. És a második az lenne, hogy szerinted mikorra tartunk már ott, hogy ugyanúgy szét lehetne osztódni titkárságokra, mint a nagy kurzió, hogy vannak kerületi, meg egyházmegyei külön titkárság, és akkor helyben intéznék azokat az ügyeket a környékbeli börtönökbe, és ez sokkal egyszerűbbé tenni mind a fogvatartottaknak, mind a munkatársaknak is az együttműködését.
Jó, hogy összemondtad a két kérdést, mert ez igazándiból egy kérdéskör, vagy egy kérdéscsoport, és még kiegészítem azzal, hogy a fiatalitás is ebbe a kérdéskörbe tartozik. A feladatkiosztós megbeszélésünknek a második része, illetve már az első részén is szó esett róla, hogy börtön felelősök, tehát intézményfelelősi rendszert szeretnénk kialakítani. Kik azok, akik a szívükön viselik egy adott BV intézménynek a sorsát, az ott élő fogvatartottaknak a sorsát, és akkor legyen ott egy kinevezett kapcsolattartó, két-három segítővel, Paruczi Tominak a szavaival élve, vannak a kincsek, akik ezek körül még szolgálnak a szabadlábikúzióban, és hadrafoghatóak esetleg a börtönben is. De most az első lépés, hogy májusban SDG, ez itt a reklámhelye, május 12-15, ha jól emlékszem, csütörtöktől vasárnapig, egy nagy enumeráció. Megnézzük, hogy ki az, aki valóban hadrafogható és eljön, és reméljük, hogy lesznek közöttük olyanok, akik még nem szolgáltak, de szeretnének, de megérintette őket valamilyen módon, és akkor látjuk, hogy miből tudunk főzni. Kicsit a Covid utáni revitalizációnak az első lépése lenne ez. És ahogy említettem ezeket a börtönfelelős vagy intézményfelelősi rendszert, itt szeretnénk ilyen bokorközösségeket, ha nem félreérthető, amit mondok, kialakítani, hogy egy-egy BV intézmény körül legyen egy ilyen csapat, aki azt viszi. És akkor, ahogyan te mondtad, a egyházmegyei rendszerhez hasonlóan a börtönkúzió is ilyen kisebb szervezetekből épülne föl.
Így van, ez nagyon jó lenne. Többek között azért is, mert fogvatartottaknak egy jelentős része el akarja már felejteni az egészet, amikor szabadul. Mi a börtön részéhez tartoztunk. Viszont, ha lenne egy vonzó közösség ott, rögtön ott a helyszínen, aki amikor kilép a börtönből, már ott várják a kapu, mint ahogy a kisebb egyházaknak a tagjai csinálják, és végigkísérik az úton, és folyamatosan támogatnák, akkor talán még erősebb lenne az az erő, amit mi tudunk így a fogvatartottak érteni. Tudom, hogy ez nagyon távlati dolog, de ez nagyon-nagyon kéne ez, mert nagyon eltűnnek a fiúk.
Nem biztos, hogy annyira távlati. Ez az, amit szerintem ezektől a kisegyházaktól, meg neoprotestáns egyházaktól megtanulhatunk, hogy jól csinálják. Igen. Pont tegnap beszéltem Lóli Attilával, fölhívott azzal, hogy van egy ötlete, hogy eddig is a baracskai közösségnek volt rendszeres, többé-kevésbé rendszeres találkozója Budapesten, és hogy csináljuk már ezt úgy, hogy Budapesten legyen havonta egy alkalom, amikor a börtönkúziós közösség tagjai, szabadultak, szolgálók, leendő szolgálók ott összejöhetnek. Nincs kötött program, nincs mise, nincs kaja, ahogyan Ati fogalmazott. Csak összejövünk, együtt vagyunk, éneklünk, beszélgetünk, imádkozunk. És kérdezte, hogy én mit szólok hozzá. Hát rögtön megfuttattam a titkásságban, és mindenki pozitívan állt hozzá eddig. És szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Annyi keretet adnánk neki, hogy egy határozott időben egy meghatározott helyen legyen. És akkor tudjuk, hogy minden hónap harmadik péntekén vagy szombatján este, nem tudom, 4-től 8-ig, itt biztos, hogy börtönkúziós töltekezés van.
Jöhetsz. Nagyon jó lenne, ez nagyon hiányzik. Mert
és ezt utána, lehet a többi területe is, tehát lehet Sátoraljóújhelyen is, tehát nem várható el, hogy Tóth Viki Abaújvárról mindig följöjjön Budapestre erre a találkozóra. Vagy Bucsi Lajos atya, ahol plébános, de Hegyeshalmot is ellátja. Tehát igen.
És a jövőre nézve még egy kérdés, hogy ebben az évben hány kurziót tudunk tartani a börtönökben?
Sose voltam a számoknak a megszállottja, azzal együtt, hogy matekból nem voltam rossz. Nem biztos, hogy a teljesítményt így mérném, hogy na hány kúziónk lesz ebben az évben. Én örülni fogok annak, hogyha a veszélyhelyzet után a BV intézmények azt mondják, hogy lehet jönni ismét, és akkor nem kihűlt hamut találunk a börtönökbe visszatérve, hanem az online eszközök adta lehetőséggel valamilyen módon izzítva tartjuk a parazsat, és amikor visszamegyünk, akkor szervezhetünk kúziókat. Jelenleg 5-6 olyan intézményünk van, ahol ezt reálisnak látjuk, és ahogy említetted, viszonylag szűk kör a szolgálóknak a száma, ennél többet egyenlően nem is biztos, hogy mernénk vállalni. Tehát meglátjuk május közepén, hogy hány hadrafogható munkatársunk van, megnézzük, hogy munkatársképzővel hány embert tudunk még belendíteni, mert azt is tervezünk erre az évre, egy klasszikus munkatársképzőt, ha tetszik, és aztán meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Egyelőre ennyi, számokat nem mondani.
Oké. Okay. Egy pozitív tapasztalat, biztos vagyok benne, hogy te is érzékelted, hogy a vírus után, minthogyha a BV hozzáállása nagyon pozitív irányba mozdult volna el. Ezt érzékeled te is, vagy csak az én tévképzetem?
Én is érzékelem, nem tudom, minek tudható be, de én azt gondolom, hogy az emberekben van egy általános igény az egymásra figyelésre. Van ellenpélda is, de a BV alkalmazottjain felső vezetéssel találkoztunk, Berta Tibor püspökatyával találkoztunk vele, együtt voltunk bent a gyűjtőbe Budapesten. Kovács Mihállyal találkoztunk, és azt éreztük, amit mondasz, hogy igényük van rá, és szeretnék, hogyha a munkatársaiknak is ez megadatna és igénye lenne rá. Gondolkoztunk abban is, hogy esetleg egy kúziót lehetne szervezni a szolgálóknak is, de ez még
támogat. Hát ez csak az, hogy csak ők legyenek egy kúzión belül, az nem lenne jó. Nem jön neki a kúzió lényege. Tehát őket berakni működő kúziókba, háromsába, kettesével, inkább egyesével az lenne a legjobb, hogyha, de az, hogy csak egy börtön stábnak nem működne. Még arról nem beszéltünk, hogy tényleg az anyagi források hogy lesznek, mert most elszaladtak a pályázatok, nincsen most már semmi pénz. Jön az az időszak, amikor saját pénzből finanszírozzuk a kurzióknak a meglétét. Szállást, eszközöket, meg mindent. Vagy lesz ebbe változás?
Bízom benne, hogy lesz, mert előbb-utóbb el fog fogyni az, ami jelenleg a rendelkezésünkre áll. Igyekszünk azért odafigyelni a költéseinkre, tehát nem lesz túl nagy költekezés, vagy nincs nagy költekezés betervezve erre az évre. Kiment egy körlevél a kúziós levlistákra, ahol várjuk az adományokat az alapítványunkra, a börtönkúzió alapítvány számlájára. Bízunk abban, hogy jó volt az időzítés, és most a adóvisszatérítés kapcsán az emberek, testvéreink könnyebben azt mondják, hogy jó, erre a célra is adakozni tudok. Ennek is külön felelőse lesz a titkárságban, tehát van egy ilyen külön feladat, hogy pénzügyek, és ez nem csak a könyvelést és a bankba járást jelenti, hanem azt, hogy hogyan is szerezzünk forrást.
Még egy fontos kérdés. Hogy leszünk papokkal ellátva szerinted?
A civil kúzióban is jelentős probléma a pap hiány, a katolikus kúzióban mindenképpen. Tehát a Fejér megyei példát tudom hozni, majdnem mindig van görögkatolikus pap a szolgálótörzsben, és szívesen jönnek. Én bízom benne, hogy a görögkatolikus papok közül meg tudunk még szólítani többeket.
Jó, hát eddig is valahogy mindig megoldódott a dolog.
A jó Isten szerintem úgy fogja intézni, hogy mindig legyen annyi,
hát,
amennyire.
Hát sajnos némi kompromisszumokat ezért kellett néha hoznunk, mert olyan értem, hogy el kellett mennie kurziók közben a papnak egy délelőtre vagy egy délutára, de ezt hiszem, ezt meg tudjuk hozni, ez nem akkora tragédia. Csaba, nagyon szépen köszönöm az interjút, és kívánok a munkához sok-sok áldást, örömet mindnyájunknak, egy jól szervezett titkárságot, és nagyon sok jó terv és jó volt.
Tudjad, hogy én is számítok rád, meg mi is számítunk rád, és a Solti történet az nélküled nem lenne kerek. Tehát számíthatsz rá, hogy van ott helyi felelőse, de ott is be kell segítened. Valószínűleg új helyben is számítani fog rád az ottani felelős.
Júliustól nyugdíjas vagyok, mindenre lesz időm. Köszönöm szépen, én Isten köszönöm. Áldjon! Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged high, and I will have lost so bad in the fear and the alarm. Thank you.
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádióval rádióznak. Ez itt a Börtönben voltam és felkeresztetek című műsor. Boros Lajos testvérünk elmélkedésével folytatjuk adásunkat. Fogadják szeretettel!
Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Rácson innen és Rácson túl. Boros Lajos vagyok, és néhány gondolatot szeretnék megosztani azokból a megtapasztalásokból, amit az elmúlt időszakban kaptam az Istentől. A Szentírásnak az egyik vezérigéje az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Néha az Isten demonstrálja, amit ő ki akar nagyon fejezni, vagy mondani akar. December 23-án történt, amikor ajándékokké mentem még be Budapestre, és bevittem magammal a kisfiamat. Nagyon élvezte a vonatozást, a mozgó lépcsőzésben Budapesten. Megvettük azokat a kerámia ajándékokat, amik még ugye a szívemre voltak helyezve, és mikor jöttünk vissza, erdőkertesen, ahogy leszálltunk a vonatról, és beültünk az autóba, akkor hát döbbentem, vettem észre, hogy nincs meg a telefonom. Gyorsan hazavittem a gyereket, hát gondoltam, ez egyrészt egy drága karácsony lesz, másrészt nagyon fontos dolgok voltak benne a telefonomban, mint általában sokaknak, és visszamentem az állomásra, végig imádkoztam, hogy Isten segítsen, hogy meglegyen a telefon, és a hölgynek szóltam a jegypénztárba, hogy segítsen már rajtam, elhagytam a telefonomat a vonaton, és hívja már fel a vonatot, hogy esetleg megvan-e. Hát tényleg kellett volna engemet látni, hogy figyeltem a hölgynek a száját, ahogy felhívta a vonatot, és ahogy elmondta tulajdonképpen, hogy mi történt, és mondta, hogy igen, 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 megvan, hú, és annyira örültem neki, hát föl kellett mennem Budapestre, elkértem még a pénztárostól az ő telefonját, és hát egy telefonszámot ismerek fejből. Rengeteg telefonszám van bent a telefonomban, de csak egyet ismerek fejből, mert azt a telefont az utolsó 20 esztendőben nagyon gyakran hívtam. Ez az édesanyámnak a vonalas telefonja. És hát ugye Rácson belül nagyon sok ember lemorzsolódik a baráti körből, az ismerősökből, pláne akinek hosszú az ítélete, nekem is az édesanyám maradt meg, és az ő telefonszáma az nagyon stabil volt bennem. És fölhívtam, és mondtam neki, hogy mondd már meg a feleségemnek, hogy csak vagy 3 óra hosszúra fogok hazamenni, mert föl kell mennem a nyugatiba a telefonért. És hát elmentem, és közben az Isten úgy beszélt hozzám, hogy ami nekünk fontos ebbe a világba, és elveszítjük, és utána egy remény sugár van arra, hogy meglegyen az a elvesztett valami, akkor ha az nekünk fontos, akkor az hirtelen felülír mindent. Hiába van december 23-a, készülődés, ünnepek előtti nap, sok tennivaló, akkor ez mindent felülír, és akkor megyünk utána. És úgy az Isten mutatta, hogy az Istennek a fia, az Úr Jézus Krisztus, hát nem erdőkertesről a nyugatiba ment. Ő nagyon hosszú utat tett meg. Ő a mennyből jött közénk, és jött valamiért, ami elveszett ebbe a világba. Hogy az Isten fia azért jött, úgy van megírva, hogy megkeresse azt, ami elveszett, és megtartsa. És amikor én ezt a néhány gondolatot itt az elején elkezdtem megosztani, akkor elmondtam a János evangéliumának a 3. részének a 16. versét, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen. El ne vesszen. A Biblia tanúsága szerint, és az én megtapasztalásaim szerint is, Isten nélkül az ember elveszett állapotban van. És egy ilyen elveszett állapotban voltam én is, egészen addig az 1994-es éjszakáig, amikor összetörtem, az Istenhez kiáltottam. A legtöbb ember tudja, hogy verembe ül. Olyan az, mint József a kútba. Hogy bent vagyok az én kilátástalanságomba, fölnézek, és látom a szabadulásnak az útját. Látom a szabadulásnak az útját, de nincs képességem arra, hogy én oda jussak. Mint a Józsefnek ott a kút, kiszáradt kút mélyen. Látta a szabadulás útját, de nem volt neki képessége arra, hogy oda följusson. Nem volt képessége. És ilyen az ember az Isten nélkül. Azt mondja az 50. Zsoltár 15. verse, Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, s te pedig dicsőítesz engem. Az ember életének vermébe ülve, ha föltekint, akkor láthatja, hogy fölülről jön a szabadulás. És megvan írva, ha valaki az Úr nevét segítségül hívja, az megtartatik. Az nem fog belezuhanni a kárhozatba. Mindegy, milyen mélyen éli az életét. Mindegy, hogy most börtönbe vagy, kilátástalanságba vagy, nehéz problémák vannak az életedben. Kell tudni azt, és ha nem, akkor hagyj szóljon most rajtam keresztül ez az üzenet, hogy az Isten szeret és keres téged, ahogy szeret és keresett engemet is, és megtalált az én életemnek mélységébe. És eljött az idő, amikor segítségül hívtam az Úr nevét. Eljött az idő, amikor az én vermemnek a mélyén elkezdtem kipakolni azt a sok nyomorúságot, nehézséget. Egy szóval azt a nagy csomó bűnkupacot, bűnhalmazt, amit felhalmoztam 35 éven keresztül. És az Istennek van arra hatalma, hogy megbocsáss és eltörölj ezeket a bűnöket. Egyedül neki van hatalma, meg van írva, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön bűnöket megbocsájtani. Amikor ez a szélütést érte, agyvérzéses embert viszik ott ágyba hozzá, és azt mondja, hogy mit könnyebb azt mondani, hogy megbocsátottak a te bűneid, vagy az, hogy kelj fel és járj. És demonstrálta az Úr Jézus Krisztus, hogy neki van hatalma bűnöket megbocsátani, amit egyébként nem lehet első látásra látni. Csak utána a hívő ember életén ez már majd kiütközik, hogy én kié vagyok. Azt viszont lehet látni, az évek óta nyomorék, nyomorult ember az ágyból fölkel. És néha az Isten demonstrál, néha elveszik egy telefon, és a hívő embernek mutatja az Isten. És néha történnek olyan dolgok, ami nem új, nincs semmi új a nap alatt, amikor az Isten bemutat valamit, amikor egy Jeremiás nevű embert leviszi a fazekas műhelybe. Kelj fel, gyere el a fazekashoz, mert ott akarom kijelenteni nekem a te igédet. Nekem pedig ott jelentette ki, amikor ez a telefon meglett, ami nekem nagyon fontos volt, és mentem utána, hogy az Isten fia nem egy telefoné jött. Az Isten fia nem egy tárgy után jött. Az Isten fia te utánad jött, és én utánam jött. Örök szeretettel szerettelek, ezért vontalak hűségesen magamhoz tégedet. Szeret az Isten szeret, ezért nincs még végünk. Mondja a Szentírásba az Isten drága lelki, és mondja ezen a mostani szolgálaton is. Hát áldjon meg tégedet az Isten, rácsokon belül, vagy rácsokon kívül. Az ő drága jelenlétével, és adjon néked békességet, és adjon néked kijelentést, hogy ő az az Isten, aki ifjúkorodtól kezdve vénységedig, azt mondja az írás, ő hordoz tégedet. Dicsérem és magasztalom ezért az Urat, és köszönöm neki, hogy ennek nagyon drága ára volt. Nem olcsó a kereszt, itt nem olcsó kegyelemről van szó. A kereszten történtek, hogy Krisztus meghalt az emberért, az annyira drága, és ezért nem kér érte az Isten semmit, mert mi ezt nem tudnánk kifizetni. Nincs az az összeg, nekem két gyermekem van, és ha pénzt akarnának érte adni, vagy talicskával aranyat, csak mosolyognék, nincs, egyszerűen a kettőt nem lehet összehasonlítani, mert szeretem az enyémet. A Biblia azt mondja, nem aranyon és ezüstön váltott meg bennünket az Isten, hanem drága vérrel. Ő letette az ő fiát, te érted, meg én értem. Azért, hogy nekünk legyen bűnbocsánatunk és örök életünk. Mindenért fizetni kell. És a bűnökért is fizetni kell. És ott ki lett fizetve a váltság, és ki lettünk váltva a gonosznak a markából, a gonosznak a kezéből. Mielőtt befejezem, lett kicsit hosszúra nyúlt. Van egy Kevin Carter nevű fotós, aki sajnos öngyilkos lett, fiatalon, 30-valahány évesen. És van neki egy Pulitzer-díjas képe. Az a kép címe, hogy a keselyű és a kislány. Egy csontá, soványodott gyermek haldoklik Afrikába, és mellette ott áll egy keselyű. És Jézus Krisztus azt mondja, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjúzik meg soha. És tudjátok, ennek a világnak sokfajta étele van, ami táplálja a testet. De ki tud táplálékot adni a léleknek? A lélek egyedüli táplálék a Krisztus. és aki őt nem eszi, vele nem táplálkozik, az úgy néz ki, mint ez a kis gyermek, lelkileg, haldoklik, és mellette ott áll, mint keselyű a gonosz, hogy széttépje, hogy magával rántsa, hogy végezzen vele. Hát dicsérem érte Istent, amiért bejött ő ebbe a világba, és megmentette az embert a gonosznak a markából, de ezért ő nagyon drága árat fizetett. Ott fent azon a keresztfán, hogy az ő vérébe még egy olyan embernek is, mint amilyen én vagyok, vagy annak az embernek, aki te vagy, legyen bűnbocsánata, legyen örök élete, és egy romolhatatlan hajléka Isten drága mennyei világába.
Kedves hallgatóink, a mai adásunk itt véget ért. Köszönjük szépen Debreceni Csabának és Boros Lajosnak a közreműködést. Ne feledjenek el imádkozni értünk, és köszönjük az anyagi támogatásaikat is. És ne feledjünk el továbbra is imádkozni a békéért. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! I've witnessed your soul.